kedves testvérek, kedves gyülekezet! Ezen a reggelen Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az igét, Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetéből a 3. verset, illetve a 10. verset, amelyet útmutatónk erre a hétre elénk hozott, amit kijelöltek, tehát Ézsaiás próféta 40. fejezetéből a 3. és a 10. verset fennállva hallgassuk meg. Így szól Isten igéje, egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényét egyengessétek a kietlenben, ami Istenünknek. Íme az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik. Eddig olvasom az igét. Advent 3. vasárnapjához jutottunk el, és Advent 3. vasárnapjának volt ez a ige a mai napra kijelölt része, amiben Ézsaiás próféta bátorításként állítja elénk ezt az igét, hogy készítsétek az Úrnak az útját, mert ő jön hatalommal. Azon tűnődtem el a napokban, hogy ahogy kicsit végig gondoltam az adventi időszakot, ugye 4 hét elég hosszú időszaknak tűnik, ha kimondjuk, hogy 4 hét, 4 vasárnap, amíg felkészülünk, vagy készülünk a karácsony ünnepére, és ezeken az adventi alkalmakon újra és újra elővesszük Isten igéjét, és hát reménység szerint egy kicsit mi magunk is lecsendesedünk, bár mindig az embernek ez az a vágya, hogy milyen jó lenne, hogyha az ünnepek előtt egy kicsit lecsendesednénk, el tudnánk csendesedni, de hát nem egy olyan világban élünk sajnos, ahol van lehetőség a elcsendesedésre, és mindig van valami, ami az embert kizökkenti ebből, de mindenképpen azért várunk az adventi időszakra, és valamilyen formában mindannyian szeretnénk talán egy kicsit elcsendesedni, de én azon gondolkoztam el magamban, hogy de tulajdonképpen mit is jelent számomra az advent? Vagy mit is jelent számunkra az advent? Mert az emberek sokszor azt gondolják, hogy hát az advent az időszak, ami tényleg semmi másról nem szól, mint a karácsonyra való felkészülésről. És aztán ebben minden belefér, ebben mindent beletesz az ember. Onnantól kezdve, hogy igen, van egy kis elcsendesedés, de leginkább, valljuk be őszintén, hogy inkább zajos ez a várakozás, és sokszor az ember nem is tud igazán felkészülni az igazi adventre. De miről szól nekem ez az advent? És ez a kérdés kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Mert az advent nem csupán, mert ez is a karácsonyra való felkészülés, hanem sokkal többről szól az adventi időszak. Nem csupán az, hogy vannak hetek, amikor mi megpróbálunk mindent előkészíteni, hogy az ünnepet szépen eltöltsük, akár a családunk körében, illetve a gyülekezetben, legyenek ünnepi alkalmaink, énekeljenek a gyerekek, legyenek jó igehirdetések, aztán hazamentve tudjunk eltölteni néhány napot szeretetben a szeretteinkkel, családtagjainkkal, barátainkkal. Tehát, hogy valahogy ez a fajta gondolat lengi át az egész ünnepi készülődésünket, amely jó, ami helyes, és amelyről azt gondolom, hogy benne kell, hogy legyen az adventbe. De ahogy olvastam Ézsaiás prófétának a üzenetét, nem csak azt, amit most felolvastam, hanem azt a részt is, amelyet az imádság előtt olvastam föl. Az a gondolat foglalkoztatott engem, hogy de mi volt Ézsaiásnak az adventje? Hogy mire is várt Ézsaiás? És az foglalkoztatott engem, hogy vajon, ha megnézem Ézsaiás adventi készülődését, akkor mennyit tudok én ebből a magam számára következtetést levonni, vagy miben tud engem tanítani a próféta abban, hogy milyen is az igazi adventvárás, milyen az a váradalom, amit ő elénk állít. És amikor elolvastam itt az Ézsaiás könyvének az 59. fejezetét, akkor hát nem egy örömteli adventi időszakot állít elénk a próféta. Sőt, ha megnézzük az ő könyvét, vagy ezt a fejezetet, ami tulajdonképpen egy adventi része az Ézsaiás próféta könyvének, hisz ott is arról olvasunk, hogy várja a szabadulást a próféta. Várja azt, hogy eljöjjön a szabadulás. De miért is várja ezt a szabadulást? Azért, mert egy nagyon szomorú képet állít elénk. Sőt, aztól látjuk az ő szavaiból, hogy tulajdonképpen szenvedi azt, amit az ő körülötte lévő világában lát. Szenved. Mit jelent számunkra a szenvedés? Mit jelent számunkra az, amire Ézsaiás próféta is itt szól nekünk, hogy érzi azt a elhagyatottságot, érzi azt a sok fájdalmat, ami ebben a világban van. Igen, ha mi a szenvedést vesszük elő, akkor leginkább az szokott eszünkbe jutni, hogy vannak betegségek, és ez nem kerülne el bennünket az adventi időszakban sem. Az, hogy vannak nélkülözésben élő emberek, az sem kerül el bennünket. Bármennyire szépek a díszek, bármilyen szépek a karácsonyi forgatagok, bármennyire sokféle módon próbálják az emberek vagy a kereskedők ránk tukmálni azokat a dolgokat, amiket szeretnének eladni, és valóban minden tekintetben próbálkozik az ember arra azzal, hogy egy kicsit elfeledkezni a bajokról, a gondokról, mégis azt kell látnunk, hogy azért az emberi problémák azok megmaradnak. A szenvedés az megmarad. Megmarad az egyén életében, megmarad a társadalomban, megmarad azoknak az embereknek a szívében, akiket bántalmaznak, ugyanúgy, mint a hétköznapokban. Ugyanúgy ott van a szenvedés az emberek életében akkor, amikor egyedül vannak, amikor nincs kihez szólniuk, nem változik meg a világ azért, mert adventi időszakban vagyunk. Tehát a próféta is szenved. Valahogy azt érezzük, hogy a szenvedés az, ami kiviláglik az ő szavai közül, de mégis valamiben más az ő szenvedése. Nem azért szenved, mert betegséget hordoz, nem azért, mert nélkülözést, sőt, nem is azért, mert bántják, és nem is azért, mert egyedül létben van, hanem valami más az, ami őt zavarja. Akkor, amikor a gondokat nézzük, az ember az életében a gondokat látja, akkor nagyon szűken tudjuk látni ezeket. Mi csak arra tudunk központosítani, hogy van-e mi tennünk, van-e mivel ruházkodnunk, megvan-e az egészségünk, és hogyha azt gondoljuk, hogy ezek megvannak, akkor azt hiszük, hogy hát ezek megvannak, akkor minden rendben van. De a próféta, amikor szenved, vagy amikor elmondja az ő nehézségeit, vagy azokat a dolgokat, amelyek fáj nekik, akkor nem ezekre az emberi és anyagi dolgokra gondol, hanem egészen más dolgokra. Mózes jutott eszembe, aki a 90. Zsoltárban azt mondja, hogy az ember élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Miben látjuk mi ezt a fáradtságot? Abban, hogy reggeltől estig dolgozni kell? Az, hogy sokszor tapasztalja meg az ember, hogy a munkájának nem látja minden esetben az ő gyümölcsét? Ezek azok, amik sokszor bennünket bántanak. De Isten igéje, de a próféta nem elsősorban ezek miatt szenved. Egészen más dolgok töltik be az ő gondolatait. Az a kérdés foglalkoztatja, hogy meddig fog még tartani mindaz, ami ebben a világban van. És ahogy látjuk, nem csak Ézsaiásnál, hanem látjuk más embereknél is, prófétáknál, Pál apostolnál, hogy sokszor érzi a próféta, érzi Pál apostol, érzi Illés, ahogy olvassuk az ő igében, hogy olyan sokszor megtöri őket ez az életnek a sok-sok fájdalma. Pál egyik esetben azt mondja, hogy jobb lenne elköltözni és az Úrral lenni, mert sokkal inkább jobb. Olyan sokszor érzi az ember a fájdalmat az életében, a nehézségeket. De akkor, amikor Pál apostol, vagy a Illés próféta, vagy éppen itt Ézsaiás próféta a fájdalmakat látja, akkor újra el kell mondanom, nem az a fájdalom az életében, és nem azért kesereg és szomorkodik, mert úgy érzi, hogy nincsenek meg azok az életkörülmények, amelyeket szeretne az ő életében, hanem sokkal inkább azt látja, hogy milyen helyzetben van a világ, milyen helyzetben vannak a körülötte lévő emberek, milyen helyzetben vannak azok az emberek, akik fontosak a számára. És azt keresi, hogy megtalálja, hogy mi is az oka mindannak a szenvedésnek, ami ebben a világban van. És az a kérdés foglalkoztatja, hogy mikor jön már el a szabadulás? Mi fogja megváltoztatni ezt a világot? Fog változni ez a világ? Jobbá tud válni ez a világ egyáltalán? És az a kérdés is fölteszi rögtön a fejezet elején a próféta, hogy vajon Isten változtatni akar és tud ezen a világon? Tud változtatni? Akar változtatni egyáltalán? Olyan sokszor kérdezi az ember azt a kérdést, hogy Uram, miért így történnek a dolgok? Miért kell szeretteinknek szenvedni? Miért kell annyi embernek szenvedni? És miért van az, hogy mi is sokszor átéljük ezeket a dolgokat? És ott van a kérdés, hogy Uram, mikor jön a szabadulás? Gedeon történetét ugye nagyon jól ismerjük, aki szintén fölteszi azt a kérdést az Úrnak, ott ugye Ofrában, amikor az Úr megjelent neki, hogy Uram, hol vannak a te csoda dolgaid, amiket régen cselekedtél? Igen, fölmerül az a kérdés, hogy annyi történetet olvasunk a Szentírásban arról, hogy milyen csodák történtek. Ha csak nézzük Jézusnak az életét, az ő cselekedeteit, akkor ott van bennünk a kérdés, hogy ó Uram, olyan jó lenne, hogyha ma is azt tapasztalnánk, hogy itt járnál közöttünk, és ma is elmennél a Betesda tavához, ma is körüljárnád azokat a helyeket, ahol ahol betegek és mindenféle nyomorúságban lévő emberek voltak, és olyan jó lenne ilyen beszámolókat hallani, mint ahogy olvasunk a Szentírásban, hogy betegeket gyógyított, erőtleneket megerősített, és annyiféle jó dolog történik. Hol vannak az Isten csoda tört dolgai? Isten nem akar ma segíteni rajtunk. Miért vannak azok, hogy át kell élni olyan dolgokat, amelyek tényleg szomorúvá teszik az embernek az életét? Hányan teszik föl? Nem egyszer tapasztaltam már, és mondták ki nekem emberek a körzetben is, hogy hát az az igazság, hogy ők nem tudnak hinni Istenben. Mert ha Isten valóban szerető Isten lenne, ha Isten valóban szeretné ezt a világot, akkor sokszor elmondják, hogy akkor nem élnék úgy, mint ahogy most élek. Akkor nem lenne ennyi nélkülözés. És amikor emlékszem, ott a cigány soron a kis kaibában azt mondta nekem az egyik ember, hogy de nézzem meg, itt vannak a gyermekei, nem tud nekik enni adni. Hát ha Isten valóban szeretné ezt a világot, akkor ezeket a dolgokat nem engedné meg. És ilyenkor az ember nagyon nehezen tud valamit is válaszolni. Lehet elfordulni. És lehet nem tudomást venni azokról a dolgokról, amik a világban vannak. És lehet arra gondolni, hogy most hagyjuk ezeket a szavakat, most a karácsonyra készülünk. De attól függetlenül a világ nem változik meg. És a szabadulásra azért várunk, mert látjuk ezeket a dolgokat. Ézsaiás próféta nem a karácsonyfát várta. Ézsaiás próféta nem azt a szép hangulatot várta az Úr szolgájának eljövetelébe, amit ma mi emberek várunk, hanem sokkal kézzelfoghatóbb dolgokat. Azokat, amik megváltoztatják az embereknek az életét. És ők abban is bizonyosak voltak, mert Isten világossá tette számukra, hogy nem azért van ennyi nyomorúság az ember életében, és ezért kell átélni dolgokat, problémákat, nehézségeket, mert Isten nem akar rajtunk segíteni, hanem azért, mert mi tesszük olyanná ezt a világot, amilyen. A mi bűneink tették ilyenné ezt a világot. Hogy miért van annyi szenvedés? Hogy miért szenvednek a szeretteink? Hogy miért szenvedünk mi a hétköznapok terhei között? És itt nem csak az anyagi dolgokat mutatja meg Isten igéje, hanem azokat a lelki próbákat, nehézségeket, amiket élünk. Miért vannak ezek a dolgok? Mert Isten nem akar rajtunk segíteni? Nem. Mert mi magunk tesszük ilyenné a mi életünket. Pál a Galata levélben nagyon világosan beszél arról, hogy mi is az oka ennek az egésznek. És elmondja ott a Galata levél 5. fejezetében az, hogy mik is azok a dolgok, amelyek nyomorúságossá teszik az ember életét, és elmondja, hogy mert a testi életünknek a cselekedetei azok mindig nyilvánvalók, és elhozzák számunkra a szenvedést. Mert mik ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bálványimádás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, patvarkodás, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ehhez hasonlók. Hát ő elmondja, hogy miért van annyi nyomorúság az ember életében? Azért, mert Isten nem akar rajtunk segíteni? Hol vannak az Isten csoda dolgai? Hát miért vannak ezek? Mert ezek teszik tönkre az ember életét. Az önzés, mi magunk tesszük ilyenné az életünket. Mert Istennek nem ez a terve. Nem az a terve, hogy ilyen módon éljük az életünket, hanem tovább megy, ugye, Pál apostol is ott a Galata levélben, és azt mondja, hogy hát a léleknek a gyümölcsei egészen más dolgokról szólnak. A szeretetről, a békességről, a hosszú tűrésről, jóságról, hűségről, szelídségről, mértékletességről. Hát ezek a dolgok azok, amelyek jobbá teszik az embernek az életét. És amikor Ézsaiás próféta várja a szabadulást, akkor ez az, ami leginkább szomorúvá teszi az ő életét, szomorúvá teszi, és ami miatt gyötrődik, mert azt látja, hogy az emberek nem akarják ezt. Vagy lehet, hogy akarják, lehet, hogy szívükben szeretnék átélni azt a jobbat, azt a békességet, amiről mi vágyakozunk karácsonykor, amikor majd bemegyünk a szobánkba, amikor majd összegyűlnek a szeretteink, amikor majd talán megpróbálunk egy kicsit jobban odafigyelni a másikra, ajándékot adunk neki, és megpróbálunk egy rövid időre valami jobb dolgot átélni, mint a hétköznapokban, de Ézsaiás próféta azért szomorkodik, mert azt látja, hogy nincs ez meg az ember életében. Nincsen békesség, mert elesett a hűség az utcán, mert annyiféle nyomorúság van. És az Istentől való elszakadásunk az újra és újra előjön az ember életében. Előjön a saját életünkben, előjön a szeretteink életében, gyermekeink életében, és a Jásznak az fáj, hogy ezt látja, azokat a szétesett családokat, azokat a nyomorúságba került embereket, akik éppen azért, mert elszakadtunk Istentől, jön a gond és a probléma ezeknek az embereknek az életében. És nem kerül el senkit. Amikor olvassuk a Szentírást, és látjuk azokat az embereket, akiknek az életét Isten elénk állította, gondoljunk csak Izsákra, éppen nemrég beszéltünk róla, hogy milyen nyomorúságos dolog lehetett látni az ő gyermekeiknek azt a szeretetlenségét, milyen nehéz lehetett látni azt, hogy irigyek egymásra, és hogy mit hozott el ez az életükben. Vagy amikor arról olvasunk, ha tovább megyünk Jákob életében, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz az ő fiai, és hogyan jutottak el odáig, hogy Józsefet eladták rabszolgának. Milyen világban élünk? Milyen az embereknek az élete? Vagy amikor Éli főpapnak a történetét olvassuk, és azt olvassuk, hogy az az Éli, akinek Isten odaadta a fiatal kis Sámuelt, hogy az ő nevelését tapasztalja meg, és azt látjuk, hogy az a megvénhett idős ember, aki egész életében az Úrnak szolgált, azt kellett látnia, hogy az ő fiai Béliál fiai voltak. És eljutott odáig, hogy tulajdonképpen belefáradt már a velük való harcba. És a végén már mindenről lemondva kimondta, hogy úgyis Isten azt csinál, amit akar. Tehát hogy lehet az, hogy valaki idáig eljut? És ugyanezt élte át a maga Sámuel is, akiről azt olvassuk az igében, hogy az ő fiai is ilyenekké váltak. Milyen világban élünk? És ez az, ami fájt tulajdonképpen a prófétának. És ez az, amiért el volt keseredve. látni, látta a barátait, látta a társait, akik ebben a világban élnek. És amit aztán később olvasunk az igében, hogy tulajdonképpen az egész világ, az egész teremtett világ egyetemben fohászkodott, és fohászkodik, és nyög. Nem egy szép képet mutat a próféta. És még tovább megy, hogy egy kicsit fokozzuk a fájdalmat, ami itt történik, és így ír itt az próféta Ézsaiás könyvének az 59. fejezetének a 9. és a 11. versében. Azt mondja az ige, hogy várjuk az ítéletet, de nem jön. És én arra gondoltam, hogy az ítélet is jobb lenne, mint az, amiben vagyunk. Tehát, hogy végre jöjjön már az ítélet, valami legyen már. Mert az ember úgy érzi, hogy az a világ, amiben él, az már egyszerűen kibírhatatlan. Emlékezzünk csak arra a képre, amit az Úr Jézus történetében, a tékozló fiú történetében olvasunk, amikor a tékozló fiú eljutott a disznók vájújáig, és abba a mélységbe került, ami már fájdalmas volt neki, ami már túlmutatott azon, hogy mi az az, amennyit még el tud viselni az ember, és akkor magában így gondolkodott, hogy visszamegyek az apámhoz. Mert az én apámnak házában még ott méresnek is jó dolga van. És azzal a tudattal megy el, hogy mindegy, hogy mi lesz. Hogy az apám meg fog-e bocsátani, vagy nem, ő akkor nem tudta. De azt mondja, még az is jobb, mint a bizonytalanság. Ha az apám azt fogja mondani, hogy ne haragudj, én már nem tudok megbocsátani, de nem ez történt. De hogy valaki odáig eljut, hogy a bizonytalanságában azt mondja, hogy mindegy már, csak legyen valami, csak valami induljon el az életemben. És valami ilyesmit ír le itt a Szentírás, hogy várjuk az ítéletet, de még az sem jön el. Csodálkozunk azon, hogy az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett. És azt olvassuk ott az igében, amikor meggyógyította Jézus a holtkóros gyermeket, és viszik hozzá, amikor Jézus azt mondja, hogy ó, elfajult és hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Vagy amikor Lázárt feltámasztja, és ott is azt olvassuk, hogy sír az ő hitetlenségük felett. És újra rácsodálkozik arra, hogy Isten hogyan látja az embert. És amikor Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, majd aztán arról olvasunk, hogy az ördöngős emberből kiűzi az ördögöket, akkor azt látjuk, hogy Jézus körbejárja a vidéket, a városokat, a falvakat, és azt mondja Isten, hogy gyógyított, hirdette az Isten országának evangéliumát. És amikor látta a körülötte lévő embereket, akkor könyörületességre indult, mert látta, hogy az emberek szét vannak szóródva, mint a pásztor nélküli juhok. És akkor mondta ki azt, hogy az aratnivaló sok, és a munkás kevés. Milyen volt Ézsaiás próféta adventje? Olyan advent, amilyet az Úr Jézus mutatott nekünk. Az aratnivaló sok és a munkás kevés. Olyan jó várni az adventet. Olyan jó lesz majd leülni az asztalhoz. Olyan jó lesz majd megállni az Úr előtt az úrvacsorai közösségben. Nagyon jó lesz. De milyen a mi adventünk? Ézsaiás próféta adventje fájdalmas advent volt, mert látta a szenvedést. az aratnivaló sok és a munkás kevés. Ézsaiás próféta beállt ebbe a munkába. Számára az volt a fontos, hogy az embereket oda-vissza vezesse az ő megváltójukhoz, az ő Istenükhöz, az ő teremtőjükhöz. Aki várta a megváltást, várta a megújulást, nem csak kritikát fogalmazott meg azokkal az emberekkel szemben, akiknek az életében látta ezeket a hiába valóságokat, hanem bizonyságot tett arról, hogy Isten valami jobbat készített el. Készítsétek az Úr útját. Ez az ige áll előttünk. Egyengessétek az ő ösvényeit. És bennem ez a gondolat ragadt meg, hogy vajon én azok közé tartozom így advent időszakában, akik készítik az Úrnak az útját. Akik nem csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy milyen szép lesz a karácsonyunk, hogy rendben lesznek-e a dolgok, lesz-e elég ennivaló. Vajon szép, fogok-e tudni venni egy olyan szép karácsonyfát, ami nekem is tetszik, amit majd szépen feldíszítek, és majd olyan jó lesz a családommal együtt leülni. Jó lesz, mert ez is hozzátartozik az adventhez. De Ézsaiás arról beszél, hogy készítsétek az Úrnak az útját. Vagyis lássátok meg azokat a nyomorult embereket, akik nem azért nyomorultak csak, mert nincs mit enniük, mert nincs meg bizonyos dolog a szívükben, vagy az életükben, hanem azért, mert a bűn miatt nyomorúságban élnek. Mert szeretetlenség van körülöttük, mert képtelenek megbocsátani, mert képtelenek megbékélni szeretteikkel, és annyiféle dolgot mondhatunk még. Pál nem véletlenül kiált fel, hogy ó, én nyomorult lélek, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak a testétől. Nem magáról beszél csak, nem arról beszél, hogy ő milyen, hanem arról, hogy az ember milyen, kicsoda szabadít meg. És azt mondja, hogy én hálát adok az Istennek, hogy Jézus Krisztus által. Az adventünk a Krisztusé. Az adventünknek Krisztusra kell mutatnia. Arra a Krisztusra, aki elvette a világ bűneit. Vajon ilyen az én adventem? Vajon gondolok-e én arra, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok és a munkás kevés. Vajon gondolok-e én arra, hogy valamit nekem is tennem kell ezért? Vagy most is csak magunkra gondolunk. Most is csak a mi karácsonyunkra. És arra nem gondolunk, hogy az embereknek a megváltóra van szükségük. És nekünk erről kell bizonyságot tenni. Igen, Ézsaiás nagyon világosan beszél. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Úgy, ahogy tette ezt a próféta, amikor világossá tette, hogy mi a mi nyomorúságunknak az oka, az Istentől való elszakadás, és világossá tette azt is, hogy van megváltás ebből. És ő ezt erről tett bizonyságot. Ez volt az ő adventje, hogy hirdesse az Úrnak kedves esztendejét. Testvérek, én azt kívánom, hogy amellett, hogy készülünk a karácsonyra, és reménység szerint mindannyiunknak békés lesz a szeretteink körében a karácsonya, és valószínű, és legyen úgy, hogy Isten adjon meg mindazt, amire vágyunk egy karácsonyi ünnepen, de ne feledkezzünk el arról, hogy ez mind nem lehetne a mi életünkben igaz, hogyha Jézus Krisztus nem hal meg a mi bűneinkért. És ne feledkezzünk el arról, hogy az Úr Jézus pedig szólít, az aratni való sok és a munkás kevés. Álljunk be ebbe az aratásba, tegyük meg azt, amit Isten ránk bízott, hívogassunk, keressük a megfáradt és megterhelt embereket, ahogy Jézus is tette, azért, hogy ők is átéljék az Isten szabadítását. Hát Isten áldja meg így a mi adventünket, mert az aratni való sok és a munkás kevés. És nem kell ahhoz kimenni az utcára, nem kell keresgetni, lehet, hogy csak rá kéne nézni a testvérünkre, a férjünkre, a feleségünkre, a gyermekünkre, azokra, akik ott vannak, és tenni azt, amire Isten bennünket bátorít, hogy hirdessük az Úrnak kedves esztendejét. Adja az Úr, hogy megtanuljuk Ézsaiástól, hogy a mi adventünk is ilyen, a másokért szolgáló advent lehessen. Amen.